vagy Oszkár a hedonista. Góri Andrej mellénye. Első fejezet. A hamvaskék alkonyat bágyattan világított be a terasz üvegtábláik között, melynek párkányán egzotikus virágok szövögették az árnyékok hosszú sejmes goblenjét. Két fiatal ember ült egymás mellett a halvány rózsaszín taburetten, s hallgatagon cigarettáztak. Az egyik lány csodálatosan szép körvonalaiban egy gyöngéden kifejlő lótuszvirághoz hasonlított, de emellett valami határozottan nőies volt benne. Szája és orra, mint két egymásba hajló dália szirom remegett a belső izgalomtól. A másik férfi, akinek ujjai hosszúak és hajlékonyak voltak, hátravetette magát. Górián, mondotta halkan és mélyen, miért tesz úgy, mintha gondolkodnék? Ön oly szép, hogy nem érdemes gondolkodnia. Hát akkor mi az élet? Kérdezte Górián, és felállott, mint egy görög szobor. A kiváltságosak szórakozó helye, vetette oda könnyedén Lord Paradox. Olyan szalonféle, amelyben csak úri embereknek szabadna lenni. De hát én sóhajtotta Górián, s elmerengett. Ön megérdemli az életet, Górián, legyen az ön végső törekvése mindig az, hogy ne kelljen törekednie. Tehát akkor mitől tart ön, Górián? Még mindig nem látja, hogy az élet akkor szép, csak ha legyőzzük. Keresztül gázolni önmagunkon és a világon, ez a művész élet titka. De hiszi ön ezt, Lord Para? De hogy hiszen, akkor nem mondanám. Az igazságok nálam csak arra valók, hogy rokon szenvessé tegyék a tévedéseket. És az őszinteség? Lord Para egy könnyed mozdulatot tett. Nos, az őszinteséget is szeretem, mikor előnyösebben alkalmazható a hazugságnál. Felállt, odament Góriánhoz, kezét a fiatalember szoborszerű vállára tette, és ünnepélyesen szólott. Górián, az élet öné, éljen egyéni életet, éljen művészi életet. Mutassa meg az embereknek, hogyan kell átvarázsolni az életet művészetté és a művészetet életté. Minden, ami önzés, emberi. A mi célunk e földön, hogy impressziókat termeljünk, és megvessük az igazságot. Tagadni kell a létet, hogy élvezni tudjuk. Most pedig menjünk az estére. Nyissa ki az ablakot, hadd legyen becsukva. Nem értem. Nem érti? Akkor ez egy aforizma. Második fejezet. Snázila Szabó ott ült az ottománon, és elmerülve szemlélte Góriánt. Elhoztam a mellényt, mondott a komora. Górián átvette a művet. Gyönyörű fehér atlasz mellény volt. Sokáig nézte, és tetszett neki. Ön remekelt, mondott a Snázilnak. Igen, válaszolt Amaz révetege. Az életemet vartam beléje. Minden eddigi alkotásom hazugság és reménytelen küszködés volt. Végre megtaláltam önmagamat. Egyéniségem, létem problémájának a megoldása. Itt fekszik ön előtt a mellényben, Górián. Igazán kedves, mosolygott Górián. Snazil letérdelt, eskire emelte kezét. Szeretem önt, Górián, szólt. Az ön egyénisége fáklyaként áll az életemben. Lelkem minden atomja az öné, ön az én hitvallásom. Na jól van, kedves Názil, mondott a Górián gyermekes szórakozottsággal. Most pál magának. S Názil kiment, míg Górián elégedetten dőlt végig a szófán. Ó, neki is tetszett ez a mellény, amely vakító ragyogásban, szikrázó gyöngyház gombjaival, az ifjúságot, a szépséget, a reményt sugározta ki magába. Fölvette és kiment az utcára. Ártatlan kíváncsi lelke egyre azon tűnődött, hogyan valósíthatná meg a Lord Para mámorító ígéreteit az életről. Egy gyönyörű virágszerű leány jött vele szemben az úton. Górián oda ment hozzá, szerelmet vallott neki, és megkérte feleségül. A lány karjaiba omlott, mint egy önfelett azálea szirom, melyet a szél röpít. Rajongó boldogsággal rohant Górián a papért. A leány ott várt rá az utcán. Mikor visszatértek, még mindig ott volt, de az egyik fülének a cimpáját másképp tartotta, mint előbb, legalább Góriánnak úgy tetszett. Egész művészi énje föllázott, keserű dű ragadta meg, s nyakon verte menyasszonyát, aki sírva omlott lábaihoz. Górián azonban elrúgta magától, és otthagyta a porban, a belső haragtól rózsás pírban égő, gyermekesen naív kifejezéssel hazament. A lány némán lehajtott a fejét, s közben maró lúgot ivott. Górián otthon leült az indiai mahagon fából készült Louis XV kanapéra, és olvasni kezdett. Egyszerre mellényére nézett, és a vér megállt ereiben. Mi ez? Kiáltott, s összeborzongott. A mellényen egy hosszú vigyorgó ránc húzódott végig, amely gonoszul és gúnyosan kegyetlenül merett a szemébe. Odahajolt, jobban megnézte, s meggyőződött, hogy nem tévedett. Mi ez? Kérdezte újra. És ekkor mindent megértett. Ez a mellény volt hivatva az ő második ényét viselni, az ő bűneit és gonoszságait, a művészi élet borzalmas gyönyöreit. Valahányszor a jövőben elkövet valamit, ez a mellény meg fog változni, míg ő változatlan és szép marad. Hát ilyen volt ez a mellény. Harmadik fejezet. 60 év múlt el. Górián még mindig szép és ifjú volt. Ártatlan és tiszta szemeiben valami gyermekes, szinte naív üdesség tartotta magát. Górián szép életet élt. Megvalósította Lord para eszményét a művészi életről. Ázsiából puha turáni szöveteket hozatott, és szobáit befötte velük. Voltak gyönyörű szövetjei, szobrai, vett drága köveket és ausztráliai gong-gong hangszereket. Volt három halványsárga velencei tükre és gyémánt kézelő gombja, mely a villanyfényben türkiszkék színben égett. Gyakran fürdött, hogy bőrének likacsos simaságát megőrizze. Hogy arca üdességét megtartsa, leszokott a gondolkodásról, amely Lord para állítása szerint megnyújtja az orrcsontot és az állat. Időközben elolvasott egy könyvet is, amely annyira megtetszett neki, hogy még egyszer elolvasta. Azután 12 példány beköttetett ebből a könyvből, különféle színű sejmekbe köttette, és 12 faragott elefánt csont állványon tartogatta őket a szobájában. Néha elment társaságokba is, hol bámulták szépségét és ifjúságát. És a művészi életnek ezeket a borzasztó sötét bűneit nem ő, hanem a mellénye viselte. Míg ő üdén és fiatalon tobzódott, addig a titokzatos mellény egyre ráncosabb, gyűröttebb lett. Fenyegető jelek gyanánt húzódtak rajta végig, kísérteties sárga kopások, ásítozó pegyhüt lyukak, amelyek az ő sötét bűneiről beszéltek. Góriánnak hova tovább lelkiismeretévé vált ez a mellény. Este felé, amikor egyedül maradt, kinyitotta a ruhaszekrényt, s a holdvilágnál megkövülve nézegette a hátborzongató látványt. Egy nyírkos hideg estén meglátogatta őt Snázil a szabó. Időközben ő is kissé idősebb lett, de még mindig szerette Góriát. A mellényt akarom látni, mondotta hideg szomorúsággal. Az ő élete meg volt törve, művészete nem fejlődhetett tovább. Górián rémesen, Rekedten kacagott föl, vad érzés fogta el. Jöjj tehát, nézd meg a mellényt, a te műved, kiáltott, és fölkapott egy aranyművű gyertyatartót. Az elsötétített dohszagú felső csarnokban ott lógott vörös bársony alapon a mellény. Gorján odatartotta a gyertyát. Az elszörnyedés kiáltása szakadt föl Snazin lelkéből. Egyszerre ő is megértett mindent. Íme itt a mellény, mondott a sötéten Gorján, a te műved, te kellemetlen fráter. A szavak után mély művészi ábrándok suhantak keresztül a lelkén. Fölvette az asztalról a kést, és 12-szer Snazil hasába szúrta. Azután sötéten elmerengett. Odakün csatakokban zuhogott az eső, és nekiverte magát a gótíves ablakoknak. Negyedik fejezet. Ez időben Góriánt valami lágy szomorúság jellemezte. Érezte, hogy létének művészi fejlődésében fordulat következett be. Gyakran áruhában lejárt a tengerpartra, ahol matrózokkal, gyilkosokkal, újságírókkal és más ívfajta demokrata elemekkel érintkezett. Néha újabb művészi impresszió kedvéért apróbb rabló gyilkosságokban vett részt. Este felé vénasszonyokat ütött agyon a mellékutcákban, olykor meg zsebkendőnek öltözve népgyűléseken szónoklatokat tartott a kommunizmus mellett. Egyénisége ezáltal újabb színeket, nüanszokat vett föl, és ami a fő, mindinkább közeledett, az élet művészetének megoldása felé. Mert ez a fő, mondta neki Lord Para. Mi mindnyájan bizonyos mértékben állatok vagyunk. És ez emberi bennünk. Igen, el kell homályosítani az erkölcsi életet, hogy teljes fényében ragyoghasson. Gorián azonban rossz kedvű volt. Mit szólnál hozzá, Lord Para, szólt vontatottan. Ha azt mondanám neked, hogy agyon csaptam Snazilt. Elhinném, feltéve, ha hazudnál. Azonban te nem vagy képes ilyen erőteljes hatásokra. Ahhoz, hogy egy embert megöljünk, drámai műízlés kell. Tulajdonképpen minden gyilkosság újjáteremtés, olyan reneszánsz féle. De ehhez gyönge szentimentális lelkek való, Gorián. Gorján elgondolkodott. Az lehet, mondta aztán, mégis Para, szeretnék megjavulni. Erre az egyetlen mód az, ha bűnt követsz el. Ugyan? Valóban. Végeredményben csak azért követünk el bűnöket, hogy a javulás gyönyörét élvezni tudjuk. Te cinikus vagy. Ez onnan van, mert túlságosan lágy a szívem, és mert ismerem a nőket. Para-para, mit tegyek tehát? Oszd szét az egyéniségedet, hogy megmaradjon neked. A lélek legfőbb törvénye, hogy imádja a testet. Legyünk rabjai a szabadságnak. Minden elviselhető, amit nem tudunk kitartani. Az elvetemültség ornamentika a lelken. A hideg nem más, mint meleg. Az a magas, ami alacsony. A zöld az csak átmenet a piros felé, a csúnya az szép, a macska az kutya, a fehér az fekete, a világ az egy aforizma, én vagyok te, te vagy én, ki a szamár, te vagy én. E szavak után, amelyeket őrült fokozódó gyorsasággal hadart el, Lord Para egy könnyed mozdulattal a fejére állott, s lábait ruganyos ütemekben ingatva, kisétált az ablakon keresztül. Gorján egyedül maradt, fásultnak érezte magát. Azután egyszerre könnyekben tört ki, és elhatározta, hogy megjavul. Igen, lemond az életről, és szebben rendezi be, mint eddig. És a mellény? A mellény. Nos, tehát igen, ki fogja mosatni a mellényt. A mellény ismét szép lesz, és tiszta, és méltó hozzá. A javulást meg fogja érezni a mellény is. Újra üdes színekben fogja visszaverni az ő elpocsékolt ifjúságát. de amint a mellényre nézett, egyszer elsötétült. Nem, nem, ez a mellény örökké viselni fogja az ő bűneit. Sötét vöröses barna foltok húzódtak róla lefelé. Gonosz durva szakadások torzították el felszínét. Véresen és foltosan szemébe nézett az elhalványuló Goriánnak. És Goriánt egyszerre dühös gyűlölet fogta el. Ó, véget vet ő ennek a gyötrelemnek! Vérben forgó szemekkel nézett körül, és meglátta az asztalon fekvő papírvágókést, fölragadta, és egy dühös mozdulattal felszakította vele a mellényt, markolatig döfve a hajtókát. A szerencsétlen fiatalember dühében egyszerre megfeledkezett róla, hogy ő is benne van a mellényben. Mikor a berohanó szolgák megtalálták, arca és termete eltorzulva, meggörnyedve merett a szoba tetőzete felé. Hosszú fehér szakálla nőtt, és homlokán teljesen ki volt fejlődve az a három bibircsók, amely eddig észrevétlenül lappangott üdevonásai között. Szája pegyhütten lógott szakállába. A mellény azonban ragyogó és fehér volt, mintha abban a percben hozták volna a pucerájból.